cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Unió 27 tagállamának vezetői a következő napokban, várhatóan csütörtökön találkoznak, hogy megvitassák, milyen választ adjanak az amerikai adminisztráció azon kijelentésére, amely szerint az Egyesült Államok megerősített biztonsága nem lehetséges anélkül, hogy Grönlandot ne tudja a saját részének. António Costa, az Európai Tanács elnöke, azután kezdeményezte a rendkívül ülés megtartását, hogy az EU nagykövetek tegnap Brüsszelben gyűltek össze, hogy megvitassák Donald Trump szombati kijelentését, amely szerint megvásárolja Grönlandot, és vámokkal sújtja azokat az uniós országokat, amelyek az útjába állnak ennek az elképzelésnek. Közös nyilatkozatban tiltakozott előzőleg a Grönland támogatása miatt amerikai vámmal sújtott 8 európai ország. Az amerikai elnök tehát szombaton jelentette be, hogy februártól 10%-os vámot kell fizetniük azoknak az európai országoknak, amelyek szerinte akadályozzák Grönland amerikai megszerzését. Az érintett államok közös nyilatkozatban erősítették meg a sarkvidéki terület melletti kiállásukat. Emmanuel Macron francia elnök pedig felkérte az Európai Bizottságot, hogy aktiválja azt a jogi keretrendszert, amely megvédheti a közösséget a harmadik országok gazdasági kényszerítő akcióitól. Nem számít az Egyesült Államok katonai intervenciójára Grönlandon az amerikai képviselőház elnöke. A republikánus Mike Johnson a BBC brit közszolgálati televízióban úgy fogalmazott, meggyőződése szerint az ügy rendezésének módja a diplomácia, és ennek felismerésére val az is, hogy Donald Trump személyes képviselőt nevezett ki ebből a célból. Meghívta Magyarországot a gázai béketanácsba az amerikai elnök. Orbán Viktor kormányfő a közösségi oldalán jelezte, elfogadta a felkérést. A miniszterelnök a Facebook oldalán közzétett levélből idézve azt közölte, a testület már a közeljövőben összeül, és Donald Trump Magyarországra alapító tagként számít. A levél szerint minden tagállam maga döntheti el, hogy kiképviselje a testület ülésein. A béketanács felügyeli a palesztin területeken létrejött átmeneti kormány működését. Tovább nőtt a dél-spanyolországi Córdoba közelében történt vasúti szerencsétlenség halálos áldozatainak száma. Amíg reggel közölt hivatalos, de nem végleges adatok szerint 39 ember életét vesztette a balesetben, amelyben két nagysebességű vonat csiklott ki. Előbb az első szerelvénnyel történt ez, amely így neki ment a másiknak. Magyarország mélyen együtt érez a spanyol néppel ebben a nehéz időszakban, írta Orbán Viktor az ex-közösségi portálon közzétett üzenetében. Gondolataink és imáink az áldozatokkal és családjaikkal vannak, tette hozzá a kormányfő. Szerbiában csak nem két hónapos leállás után újraindította a termelést a pancsovai kőolajfinomító, a benzinkutakra január 27-én kezdődhet a szállítás. Az Egyesült Államok októberben szankcionálta a szerbiai kőolajipari vállalatot az orosz tulajdonrész miatt, de január 23-áig átmeneti engedélyt adott a működésre. Emellett hozzájárult ahhoz, hogy a NIS tárgyaljon a vagyonrész értékesítéséről. A szerb köztársasági elnök néhány napja közölte, rövidesen nyilvánossá válhat, kivásárolja meg a NIS orosz részesedését, és már egyeztetett a MOL csoport vezetésével. A sajtó újabban viszont egy szaúd-arábiai befektetőről is ír. Szlovákiában megkezdődik az általános iskolai hálózat optimalizálása. Az Oktatási Minisztérium március végéig kérdőívet küld minden általános iskolának, amely az átalakítás előkészítését szolgálja. A cél a tárca szerint egy fenntarthatóbb iskolarendszer kialakítása a folyamatosan romló demográfiai adatok miatt. A tervezett változás különösen a magyar iskolákat sújtja, a magyar szervezetek tiltakoznak. Az ország északkeleti részén mínusz 15, akár mínusz 20 fok is lehet majd reggel, közölt az operatív törzs az MT-vel. Január 15-e óta már 1891 köbméter tűzifát biztosított az állam a rászorulóknak, ebből 778 köbméter közvetlenül a rászorulókhoz, 1113 pedig az önkormányzatokhoz került. A tűzoltókat a téli időjárással kapcsolatban 17 helyszínre közlekedési balesetekhez kidőlt fákhoz és épületek tetejéről lehulló jég és hó miatt riasztották tegnap. Akkor 13 településen és Budapest 11. kerületében összesen 4433 fogyasztónál akadozott az áramellátás, az ivóvízellátás pedig 23 településen és 4 budapesti kerületben 1945 fogyasztót érintve. Aki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-es segélyhívót. Végül az időjárásról. A maihoz hasonlóan az úzmanás köd, illetve a rétegfelhőzet kiterjedése napközben csökken, holnap egyre több felé kisüt a nap, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet kedden hajnalban -15-13, napközben -5-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Itt vagyok, engem küldj! Ezzel a mottóval tart ima estet január 20-án, kedden este 19:30-kor a Szent István Bazilikában a 777 blog. Dicsőítés, szentségimádás, tanítás és tanúságtételek szerepelnek a programban. Valmai hitéről Ruzsa Magdi, Alexa Krisztina nővér, a dicsőítő szolgálatot az Adorámus zenekar végzi. Mindenkit várnak szeretettel!
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először kézilabdával, ezt követően tornával, ezután a gyöngyösi sportbállal, végül pedig kézilabdával foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Hiába a hazai érdeklődés, a magyar válogatott kézilabdázó Vámos Petra, a Metz játékosa marad, számolt be róla a Metz TV, a vezetőedző Emmanuel Mayonnaise szavaira hivatkozva. A Metz Handball a napokban jelentette be, hogy szerződést hosszabbított Emmanuel Mayonnaise vezetőedzővel, aki ezt követően többek között Vámos Petra helyzetére is kitért. A 25 éves irányító iránt állítólag Magyarországról érdeklődtek, de a játékos úgy döntött, hogy kitölti 2027 nyaráig szóló szerződését. Nagy rajongói vagyunk a játékának, az alázatának és a személyiségének is, olyan ő számunkra, mint egy új igazolás, mondta a sajtótájékoztatón Mayonnaise, aki kiemelte Vámos őszinte kötődését is a klubhoz. A Metz-i csapatnak egy másik magyar válogatott kézilabdázója is van, Albek Anna személyében, neki szintén másfél évig érvényes még a megállapodása. A Metz eddig 27 fontos trófeát hódított el története során, 8 francia bajnoki címet és 6 francia kupadiadalt Mayonnaise vezetésével könyvelt el. A 42 éves tréner 4 alkalommal a Bajnokok Ligája 4-es döntőjéig is elnavigálta a csapatot. Vámos Petra az elmúlt időszakban több megkeresést is kapott, hogy miért maradt, arról őt hallják.
Nehéz volt nyilván visszajönni, de hát tudjuk, hogy komoly feladataink vannak, úgyhogy azt érzem, hogy hamar át tudtam lendülni így ezen az érzésen, és már nagyon vártam, hogy találkozzunk a lányokkal, és megkezdjük a közös munkát, úgyhogy hál' Istennek ez gördülékenyen ment. Ugye én a világbajnokság vége felé egy betegséggel is küzdöttem, tehát nyilvánvalóan nagy terhet ró így a testre, de azt éreztem, hogy utána volt időm feltöltődni, megkaptam a megfelelő gyógyszeres kezelést, és utána hál' Istennek már nem volt ezzel probléma. Nyilvánvalóan ilyenkor az otthon töltött pihenő időben is kapunk otthoni edzésprogramot, szóval voltak kondi és futóedzéseink, úgyhogy azért nem álltunk le teljesen, de nyilvánvalóan, amikor visszajöttünk és elkezdtünk komolyabban dolgozni, volt idézőjelben mondhatom, hogy egy ilyen mini alapozásunk, nekünk két ünnep között nem volt mérkőzésünk, úgyhogy hát így körülbelül picit több, mint egy hetet tudtunk így mérkőzés nélkül gyakorolni. Most így azt gondolom, hogy mindenkinek volt ideje visszaszokni ebbe a ritmusba, és azt hiszem, hogy ennyi idő azért elég volt, hogy ugyanott folytassuk, mint előtte. Én azt gondolom, hogy jó állapotban vagyok, jól érzem magam, és igazából nagyon izgatott vagyok, mert most jön a szezonnak így a legfontosabb szakasza, komoly mérkőzések jönnek hétről hétre, úgyhogy várom, hogy újra kezdődjön ez a szerda-szombat ritmus, hogy újra Bajnokok Ligája meccset játszunk, úgyhogy hál' Istennek fizikálisan és mentálisan is jó állapotban érzem magam.
Elárulta azt is, miért hosszabbított a Metszi csapattal.
Ez egy eléggé összetett szituáció volt, és azt gondolom, hogy nagyon sok olyan dolog van, amit lehet, hogy így az emberek nem tudnak, és ez így is van rendjén. Én azt gondolom, hogy megszületett ez a döntés, én örülök, hogy itt maradhatok, jól érzem itt medzben magam, abszolút látom a fejlődési lehetőséget, úgyhogy így tényleg ez van most már a teljes fókuszomban, és az, hogy szeretnék minél jobban szerepelni, és bízom benne, hogy a csapat el fogja érni a céljait.
Vámos Petra beszélt arról is, hogy a vezetőedző is hosszabbított.
Mind a klub életében, mind pedig nekünk játékosoknak nagyon fontos volt az, hogy ő meghosszabbítsa a szerződését. Én egy nagyon-nagyon komplex edzőnek gondolom, tényleg a taktikai repertoárja az konkrétan kifogyhatatlan, és nagyon megköveteli a kemény munkát. Azt gondolom, hogy egy olyan rendszert épített fel az elmúlt években, ami nagyon stabil és nagyon jól működik, és azt gondolom, hogy jól megtalálja a játékosokkal a közös hangot. Úgyhogy én is nagyon örültem, hogy maradt, mert tényleg minden edzésen tud a játékosokhoz tenni, és esetleg valami új információt mondani, úgyhogy örülök, hogy hosszabbított. Nyilvánvalóan jól ismeri a klubnak a működését, meg neki is hát kulcs szerepe van abban, hogy a Metsz igazából szinte minden évben új csapatot kell, hogy építsen, és mégis minden évben nagyon közel van a top csapatokhoz, Final Four-t játszik, és azért, ha belegondolok, hogy a tavalyi szezonban is 9 játékos távozott, tehát hogy majd, hogy nem a csapat gerincét aztán bele kellett szoknia, vagy meg kellett tanulnia, hogy rövid idő alatt is nagyon sokat kell fejleszteni a játékosokon, hogy top szintre fejlődjenek, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy nagyon jó szeme van ehhez, és nagyon okos edzőnek tartom. Hát igen, bízom benne, hogy nagyon sok sikert fogunk még tudni elérni, és elég örülök, hogy medben folytatja tovább. Mindenkivel azért igyekszik a nyílt kommunikációt megtartani. Azt gondolom, hogy szerintem nagyon fontos is az, hogy legyen egy közvetlenebb bizalmi munkakapcsolat. Nyilvánvalóan mindkét oldalról történhet olyan, amit fontos, hogy a másik tudjon. Ő erre törekszik is, hogy kialakuljon ez a bizalom, és hogy tényleg a kézlabdán túli dolgokkal is bátran merjünk hozzáfordulni.
Elárulta azt is, mik a következő időszak feladatai.
Sorozatban itt jönnek a fontosabbnál fontosabb mérkőzések, de úgy érzem, hogy igazából ezekért a meccsekért élünk. Úgyhogy én úgy érzem, hogy szükség volt erre a komoly munkára. Nyilvánvalóan azért fontos volt, hogy meccsszituációkban is gyakoroljunk, de most már azt érzem, hogy ez teljesen gördülékenyen megy, és közelítünk a legjobb formánkhoz.
Kedves hallgatóink! Az előző percekben Vámos Petrát, a Metsz női kézilabda csapatának játékosát hallották. Jelentős változás történt a debreceni VSC labdarúgó csapatának tulajdonosi struktúrájában. Az elmúlt hónapokban megkötött részvényadásvételi megállapodásokat, valamint a jegyzett tőke emelését követően a Stott Capital Hungary Kft. Megszerezte a DVSC Futball ZRT-t irányító többségi tulajdonrészt, közölte a DVSC. A befektetéssel kapcsolatban Jonathan Vaughn a Stott Capital képviseletében az alábbiakat mondta. A debreceni VSC egy nagy múltú klub, rendkívüli szurkolói bázissal és egyértelmű fejlődési lehetőségekkel a magyar és az európai labdarúgásban. Tulajdonosként mély tisztelettel viseltetünk egy történelem iránt, és hosszú távú szemlélettel érkezünk. Hangsúlyozzák, hogy a klub működésében minden a megszokott módon folytatódik. Az elkövetkezendő hónapokban szorosan együtt fognak dolgozni a klub vezetésével, annak érdekében, hogy világos, hosszú távú terveket dolgozzanak ki, amelyek a stabilitásra, az utánpótlás nevelésre és az infrastruktúra fejlesztésére összpontosítanak, olyan jövőt építve, amelyben a szurkolók a pályán és azon kívül is hihetnek. A tulajdonosi átalakulásról Papp László polgármestert hallják.
Az előző szezont azt legrosszabb rémálmaimban lássam újra, tehát az egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz időszak volt. Hála Istennek ebben az évben sport szakmai szempontból már egészen más helyzetben vagyunk, hiszen az új szakvezetés és az a tím, a csapat, amelyik ebben a szezonban az eredményeket kellett hozza, rendkívül jó szerepelt, ott vagyunk a bajnokság élmezőnyében, erre mindenképpen büszkének kell lenni. A város is nagyon sokat tett azért, hogy a klub pénzügyi stabilitása az megmaradjon, és nem csak a város, hanem jó érzés, hogy számíthattunk olyan üzleti vállalkozásokra is, amelyek Debrecenben tevékenységet végeznek, és úgy ítélték meg, hogy fontos, hogy a DVSC, mint a város vezető futballklubja, illetve vezető sportklubja, az stabil maradjon pénzügyileg is. Most jelen pillanatban egy többségi tulajdonos tekintetében zajlik egy változási folyamat. Röviddel ezelőtt zajlott az év utolsó DVSC közgyűlése, ahol a tulajdonos váltással kapcsolatos és a pénzügyi konszolidációval kapcsolatos szükséges döntések megszülettek.
Papp László hangsúlyozta, a legfontosabb cél az, hogy a DVSC hosszú távon is megőrizze helyét az élvonalban, és Debrecen városát méltó módon képviselje. Az utolsó másodpercekig izgalmas mérkőzést hozott a női kézilabda bajnokok ligája A csoportjában szereplő két magyar együttes, a címvédő Győr, illetőleg a Debrecen összecsapása. A rossz napot kifogó győriek otthonában fontos pontokkal gazdagodott a Debrecen, hiszen óriási meglepetésre 31-30-ra legyőzte a BL címvédőt. Szilágyi Zoltánt, a DVSC Scheffler vezetőedzőjét hallják.
Igazából hittünk végig magunkban, és tényleg már előző héten is a Storhamar ellen már egy nagyon komoly csapatmunka volt, amit nyújtottunk ott, és közösen sikerült elérni azt a nagy sikert. És ez elején voltak nehézségeink, de mindig át tudtuk hitalni ezeket, és vissza tudtunk jönni a meccsbe. A második félidőben megtaláltuk azokat a pontokat a Győr védekezésében, amire tudtunk építeni, úgyhogy eléggé feljogult főleg a támadójátékunk, és a védekezésünkben is jól tudtuk lereagálni azokat a szituációkat, amikből előtte gólokat kaptunk, úgyhogy megrengeteg jó teljesítmény volt, és nagyon örülök ennek a fantasztikus sikernek, hát azért nem minden nap nyer az ember a Győr otthonában, úgyhogy azt gondolom, ez egy nagyon jó válasz is mindenki számára, aki kételkedett ebben a csapatban, az itt lévő munkában, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ez a következő időszakban is hasonló módon fog működni, és megyünk tovább, és a céljainkat el fogjuk érni le a kalappal a csapat teljesítménye előtt. Annyiszor voltunk egyébként hasonló szituációban, itt Győrben is akár, de főleg hazai pályán is, amikor lehetőségünk lett volna egy hasonló nagy bravúra. Egyébként két évvel ezelőtt a BL-ben akkor sikerült hazai pályán nyernünk egy gólat, tehát már itt tudtuk már, a csapat egy része átélte már ezt az érzést, hogy milyen a Győr ellen nyerni. Hát itt azért Győrben azért azt gondolom, hogy emeli a rangját ez az eredmény, és hát most talán kicsit visszajött ebből a sok-sok ilyen pehjes szituációból, és most mi a végetében nyilván a csapatnak a teljesítményét és az egyéni dolgokat nem szeretném egy pillanatra sem lebecsülni, vagy kicsinyíteni, de egy ilyen mérkőzése momentumokon múlik a egy vagy két pont sorsa. Most ezekben a szituációkban azt gondolom, hogy kellett nyilván a szerencse is.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Szilágyi Zoltánt, a DVSC Scheffler női kézilabda csapatának vezetőedzőjét hallották. Befejeződött a felkészülése a barcikai NB1-es labdarúgó csapatnak. Az együttesnél a jó tavaszi rajtban bíznak. Kártik Bálintot, a Color City Kozinc Barcika SC csapatkapitányát hallják.
Talán ha azt a játékot játsszuk, amit a bajnokság eleje közepe fele, amikor azért voltak eredményeink is, akkor azt még tudjuk fejleszteni, akkor talán még eredményesebbek lehetünk. Amikor a Újpesten vagy az MTK-n is, amikor meccset tudtunk nyerni, mind a kétszer azért focizni próbáltunk, azt gondolom, hogy ez jól is áll ennek a csapatnak, talán ebben még tudunk még többet belerakni, és még jobban fejlődni, akkor még eredményesebbek lehetünk. Érkeztek új játékosok, kellett erősítés, azért az utolsó helyen állunk, szóval változtatásra mindenképp szükség volt. Próbálnak beilleszkedni, mi örömmel fogadtuk őket, és remélem, hogy hozzá tudnak tenni a játékhoz. A cél az egyértelmű, hogy minél több pontot szerezzünk. Most azt nem mondom, hogy a bemaradás a cél. Nyilván azért dolgozunk, hogy ez sikerüljön. Minél több pontot szeretnénk szerezni, minél jobb eredményeket elérni, minél több játékos tudná megmutatni magát, az nagyon jó lenne, és bízok abban, hogy több győzelmünk lesz, mint ami össze volt. Pontokat kell szerezni, de azt gondolom, hogy nekünk ez egy lehetőség még mindig, megmutatni magunkat, a klubot, a csapatot, a várost, úgyhogy ez talán, hogy mindenki rakja bele a maximumot, és akkor jó lesz.
Most pedig a vezetőedzőt, Kuttor Attilát hallják.
Van mit fejleszteni, úgyhogy mindenre próbálunk odafigyelni. Ugye döntő lesz az, hogy a keretbe milyen változtatásokat fogunk tudni végrehajtani, úgyhogy nagyjából ezeken fog múlni, hogy lesz-e még esélyünk a bennmaradásra. Nem egyszerű az tény, tehát nem desvált sportemberek vagyunk, úgyhogy abba gondolkodunk, hogy szeretnénk igen még kellemetlenkedni és fölzárkozni a mezőnyhöz. Mondom még egyszer, ezért teszünk meg mindent, akár az edzésen, vagy akár a klub ugye az átigazolási piacon. Minden mérkőzésre szeretnénk legjobb tudásunk szerint felkészülni és eredményesek lenni.
Kedves hallgatóink, Kuttor Attilát, a Color City Cousins Barcika NB1-es labdarúgó csapatának vezetőedzőjét hallották. Ózdott három iskola sportolói képviselték a Torna Diák Olimpia Bosodabói Zemplén vármegyei döntőjén, amelyet a miskolci Avasi gimnáziumban rendeztek meg. A Bojki Tamás általános iskola diákjai első alkalommal vettek részt a megméretetésen. Mancák Attilát, az intézmény igazgatóhelyettesét hallják.
Nagy örömünkre szolgál, hogy első alkalommal részt tudott venni az iskolánk a Torna Diák Olimpia vármegyei döntőjén. Igazából ez az óraadó tanárnőnknek, Nagy Andreának köszönhető, aki nálunk nem főállásban van, de már a tavalyi évben is elkezdett foglalkozni a kislányokkal, és így a mostani alkalommal két korcsoportban is tudtunk lánycsapatot indítani, az egyes és a második korcsoportban, úgyhogy nem, hogy csak tapasztalatszerzés, hanem még eredményesen is szerepeltek. Hál' Istennek, a lányoknak nagy élmény volt, és reméljük, hogy lesz folytatás a jövőbe is. Itt szeretném megemlíteni Fidlernő Marian tanárnő segítségét is, akivel Nagy Andrea közösen végezte ezt a felkészítő munkát.
Az intézményt két csapatban képviselték a tornászlányok, akik számára ez a verseny fontos tapasztalatszerzést is jelentett. A diákok szépen helytáltak, és jó eredményeket értek el a viadalon. Az Újváros téri általános iskolát három korcsoportban hét csapat képviselte. A tornászok teljesítményét bizonyította a kitartó munka és a rendszeres edzés, amellyel elégedettek a felkészítő pedagógusok is. Murányi Judit edzőt hallják.
A tavalyi évhez hasonlóan újra rekordszámban vettek részt gyerekek a versenyen, három korcsoportban mérték össze a tudásukat, és ebből a népes mezőnyből lett a 27 csapat és 167 induló. Iskolánk nagyon büszke arra, hogy a Vármegye legeredményesebb iskolájaként 4 arany, 2 ezüst és 3 bronzérmet tudott begyűjteni.
A Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium tornászlányai egyéniben és csapatban is szerepeltek. A sportolókat Jászai Patrik testnevelő készítette fel.
Most a felkészülésen csak a második sikerült. Igazából az első hely volt a célunk, minden csapatnak szerintem az első hely a cél, főleg akik felkészültnek, érzik magukat és eleget edzenek egy héten, hogy egy ilyen versenyre el tudjanak jutni. Illetve most próbálunk majd a Debrecenire felkészülni, ami február 20-ban lesz. És megpróbálunk február 20-áig most már vagy egy aranyjal, vagy megint egy továbbjutással is majd a döntőbe akkor jobban megmutatni. Mert a döntő a legnagyobb lényeg igazából, hogyha ott aranyot szereznénk, akkor az lenne igazából a halva tortán.
Az ózdi diákok sikerei nem csak iskoláik, hanem az egész város számára büszkeséget jelentenek. A vármegyei döntő eredményei jó alapot adnak a további felkészüléshez, és bizakodásra adnak okot az országos megmérettetés előtt. Immár negyedik alkalommal rendezik meg Gyöngyösen a Sportbált január 31-én, ahol a színvonalas szórakozáson és műsorokon kívül idén is kitüntetik a város legeredményesebb sportolóit. Jegyek a Turinform irodában, a Sportfólió Kft-nél és a Bezzeg Kft-nél vásárolhatóak. A részletekről Bezzeg Attila főszervezőt és Szabó Péter Zsoltot, a Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét Fekete Gábor kérdezte.
2026 már a negyedik alkalommal kecsegteti az érdeklődőket a sportbárról. Talán egy picikét az előzményekről vagy a történetéről, ha mondanál pár szót, akkor megköszönnénk, mert az idei lesz a negyedik.
Így van. A Gyöngyösi Sportbárnak régi hagyománya volt. Sajnálatos módon ez jó pár évvel ezelőtt valami módon megszakadt, és akkor találtuk ki, még akkor kettesben, Nagy Attila kézilabda klub elnökével, hogy mi lenne, hogyha a két nagy klub, a Gyöngyösi Kézilabda klub és a Gyöngyösi Atlétikai klub összefogna, és egy sportbált szerveznénk. Aztán egy kicsit ezt tovább gondoltuk már akkor, és úgy gondoltuk, hogy jó lenne, hogyha erre a bárra nem csak a két nagy egyesület, hanem az összes többi sportklub is ott lehetne, és így kezdődött el az első sportbál, úgy mondom újkor inkább, vagy a hagyományokat ugye megszakítva, újból elkezdődve. És persze ne feledkezzünk el a vendégekről, hiszen első évben már 300 fővel tudtuk sikeresen lebonyolítani ezt a rendezvényt, a következő évben 400 fővel, és tavaly évben elértük az 500-at, és bízva abba, hogy ennek az összefogásnak most is lesz eredménye, most is szeretnénk ezt az 500 főt megcélozni.
Akkor Péter, a sportcsarnokot ti készítetek elő, szervezés szempontjából, jegyvásárlás szempontjából, információk szempontjából mi az, amit elmondanál a kedves érdeklődőknek?
Előző években is a Portfolio Kft. Szervezte meg, operatíva a bált, ebbe ugyanúgy részt vesz a cég és az a dolgozók mindegyike. A Portfolio Kft. Kezeli a számlát is, amire a gyűjtés folyik. Ugyanúgy ebbe az évbe is a jegyvásárlástól kezdve a sportcsarnok berendezéséig, az alvállalkozókkal, meg a partnerekkel történő egyeztetésen keresztül mindent felvállaltunk és meg is csinálunk.
Péter, akkor mondjuk ki az összeget, mennyibe kerül az idei jegy. Ezen tombol a szelvény is van, majd ezt részletesen elmondod. Akkor beszéljünk erről, és még azt is szeretném megkérdezni, hogy mi a megstartolt fő támogatási cél ebben az évben.
Tavaly évben 15 000 forint, egy minimális emelés történt 17.500 forint per fő. A 17.500 forintban van egy 2.500 forintnyi támogatás, ami ez a közösen meghatározott célt itt az önkormányzatnál. Összeültek a vezetők, a polgármester úr, alpolgármester úr is minden érintett, és úgy döntöttek, hogy fitnessparkra kezdenek el gyűjteni, annak a tervezésére és a kialakítására. Erre fog menni minden jegyárból, 17.500-ból 2.500 forint. Erre lesz elkülönítve ugyanúgy, mint a tavaly is.
Az előző percekben Fekete Gábor összeállítását hallották. A 2025-ös esztendő fontos mérföldkövet hozott a gyöngyösi kézilabdában. Sportsikerek, kihívások és hosszú távú tervek, ezekről is szó lesz a következő percekben. A részletekről Nagy Attillát, a Gyöngyösi Kézilabda Klub elnökét hallják.
Az elmúlt időszakhoz, vagy időszakkal ellentétben a felkészülésünk mindig leszokott zárulni az edzőmeccsekkel, és akkor az edzőmeccseken már úgy próbáljuk a csapatot összerakni, főleg az utolsó meccseken, hogy már azt az erőt mutatja, amit később a bajnokságban tudunk prezentálni. Idén viszont rengeteg meccsünk gyakorlatilag idegenben van, meg az első meccsünk is olyan csapatok ellen lettek kisorsolva, hogy mi gyakorlatilag a felkészülésünket egy picit eltoltuk. Ennek azért volt egy komoly negatív visszhangja, hiszen az edzőmeccseket nem úgy abszolváltuk, hogy szoktuk. Aki hozzáértő és beszélget velünk is, ezért is volt a szurkolóanket, ahol elmondtuk, hogy pontosan mi történik és mi ennek az oka. Ott elmondtuk, hogy mi azt a felkészülési időszakunkat kitoltuk, és gyakorlatilag az edzőmeccseket, sőt még az első egy-két bajnoki meccset is arra használtuk, hogy még formáljuk és próbáljuk a csapatban a játékosokat, és gyakorlatilag a kész keret, vagy egy kész koncepció, vagy egy picit picit később éred be. És így utólag azt mondom, hogy ez egy jó koncepció volt, hiszen azt látni kell, hogy az edzőmeccsek eredménye azért nem tükröződik később a bajnokságba. Mi ezt is alapul vettük, amikor ezen a gondolkodáson indultunk, és tényleg picit eltoltuk a felkészülést, tudván azt, hogy mondom, kevesebb itthoni meccsünk van, illetve arra is készültünk, hogy nekünk azért van még egy pár sérült játékosunk, aki szép lassan most vissza fog csatlakozni a csapatba, úgyhogy igazából mi a még szebb eredményt a szezon másik felében vártuk, ahol akár a jobb átlövő, akár a kapusok pozícióban lévő nagyon nagy verseny hoz még egy pluszt a csapat életében. Az, hogy egy mennyire fiatal csapatot hoz létre valaki, vagy milyen fiatalokból próbálja összerakni a csapatot, ez egy talán picit kényszer is, hiszen gyakorlatilag a költségvetésünk aztán elmúlt időszakhoz képest is egy standard, de tehát az új feljutók azért olyan költségvetéssel lépnek be az NBA-be, hogy mi is pislogunk, viszont nekünk azért egy adott keretből kell dolgozni. És ilyenkor mindig van egy dilemma, hogy sokkal rutinosabb, sokkal drágább játékosokkal, vagy inkább egy picit még kevésbé megfizetett, viszont lehetőséget kapó, és ennek kapcsán kellően motivált fiatalokat fogunk beépíteni a csapatba, és hát mi az elmúlt időszakban már régóta ezt a metodikát választjuk. Ennek két iránya van. Egyik oldalról egy fiatal csapat lelkesedéséből fakadóan nagyon-nagyon extrákat tud kihozni, viszont van egy másik oldala is. Előfordulhat, hogy nem úgy jön ki a teljesítmény, és akkor egy fiatal játékosnál ez az amplitúdó, a teljesítményi amplitúdója az eltérő lehet, és hát sokkal jobb eredményt is, és kicsit gyengébb eredményt is tud produkálni, tehát ez azért bennem lesz fiatal csapatban.
Az előző percekben Nagy Attilát, a Gyöngyösi Kézilabda Klub elnökét hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Napok óta tart az extrém hideg, a hőmérséklet éjszakánként jóval fagypont alá süllyed. Ilyen időjárási körülmények között nem csak a közérzetünk romlik, hanem jelentősen megnő bizonyos betegségek kockázata is. A hideg különösen megterheli a szív- és érrendszert, veszélyes lehet az idősekre, a krónikus betegekre és az utcán élőkre, de bárkit érinthet a kihűlés vagy a fagyás. Hogy mire kell odafigyelni és hogyan előzhetjük meg a bajt, arról most dr. Pelle Noémit, a Gyöngyösi Bugát Pál kórház szakorvosát Fekete Gábor kérdezte.
Talán azzal kezdhetnénk, hogy extrém hideg. Mit jelent ez? El vagyunk ettől szokva, nem kell ezen csodálkodni, hogy januárban hideg van, de talán ilyen extrém, amik mostanában jósolnak, jó pár éve nem volt. Hogyan készül fel erre egy emberi szervezet?
Így van, ugye hiába van tél, szerintem mégis mindenkit meglepett most ez. Felkészülni igazából nehéz erre. Leginkább az a legnagyobb probléma ilyenkor, hogy a szervezet lassan fog reagálni, és a legnehezebb pedig az idős betegeknek. Még egy fiatal szervezet egy gyerekeket is megvisel, viszont ugye idősekben sokkal lassúbbak a válaszreakciók. Ez jelenti, hogy akár napokig is telhet, amíg hozzászoknak ehhez a hideghez.
Mégis mennyi idő, míg a szervezet rugalmassága tudomásul veszi, hogy hát bizony ez most sokkal hidegebb, mint kellene.
Hát ez több-több nap. Fokozatosan kell szoktatni magunkat a hideghez. Tehát, hogyha kimegyünk és arra számítunk, hogy órákat kint tartózkodhatunk anélkül, hogy bármit éreznénk, ugye az nem fog menni. Mindenképp lassan, szépen lassan hozzászokva ehhez a hideghez, én ezt javasolnám.
Ja, most, ahogy a időjárás előrejelzést nézzük, hát 10 napra gondolkodnak körülbelül ők is előre, már lehet látni, hogy a jövő hét folyamán is mond még havazást, és egy hét múlva csütörtökön megint azt a tartós, nagyon keményebb hideget. Erre Gyöngyös környékén konkrétan jelen pillanatban mínusz 12 fokot prognosztizálnak a meteorológusok. Doktornő szerint milyen jellegű problémákkal találkozhatnak azok, akik érzékenyek erre? Gondolok itt erre, amit ön is kiemelt, hogy idősebb korosztály.
Így van, így van. Ugye leginkább ez a szív-érrendszeri betegségben szenvedőket befolyásolja. Ilyenkor nagyon gyakori az is, hogy a vérnyomás értékek sokkal magasabbak, mint amit általában mérnének. Ettől hál' Isten nem kell megijedni. Figyelni kell önmagunkat, hogyha bármi szokatlan tapasztalunk, akkor érdemes kezelőorvost, házi orvost megkeresni. Azonban, hogyha csak egy picivel magasabb vérnyomást mérünk, mint általában, akkor azon én még nem aggódnék, mérném, és hogyha bármi, ami szokatlan, akkor felhívnám kezelőorvost.
És mennyi az a szokatlan? Például teszem azt, valaki reggel a szokásos gyógyszereit beveszi, szokta reggelivel, és ennek ellenére egy óra múlva mégis azt mondja a vérnyomásmérő, hogy 165 a vérnyomás. Első értéke?
Mivel ez mindenkiben egyéni, én erre pontos értéket nem fogok tudni mondani. Minden azon függ, hogy mit érez a beteg. Nagyon fontos tünetek, amire figyelni kell ilyenkor, például egy erős fejfájás, vagy vegyük figyelembe csak a szívinfarktus tüneteit, tehát egy mellkasi diszkomfort, mellkasi fájdalom, ami például akár sugározhat az állkapocsba, sugározhat a nyakba, a karba, a gyomorba, vagy pedig hideg verejtékezés, akár félelemérzés, fulladás, nehéz légzés, ezek azok, amire oda kell figyelni.
...2025 egyik kiemelt Sátoralja új helyi attrakciója az újonnan megépült pumpapálya volt. A kerekező, korcsolyázó és gördeszkás közönség számára megépített extrém pálya több nehézségi fokkal várja a sport szerelmeseit. Helyet kapott benne egy az országban még egyedülálló, úgynevezett medencepálya is, mondta el Nagy Oszkár, a kivitelező cég vezetője.
A nyár közepén vagy a legnagyobb hőségben csináltuk a pályát. A pálya megkapta a TÜV tanúsítványt, igazából használatra teljesen alkalmas. Kék csíkkal jelöltük a gyermek és kezdőpályát, ezt egy külön szeparát nyomvonalon gyakorolhatják az gyakorolni vágyók, illetve a kezdők, amatőrök. A fehérrel a főnyomvonalat, ami a versenynyomvonal, akár a Pannon Kupa sorozatnak is helytadó állomásként üzemelhet majd. Illetve pirossal jelöltük, itt mögöttem látható az ugratós nyomvonalat, ami inkább haladók profiknak készült pályanyom, illetve Magyarországon először itt a mögöttünk látható zölddel jelöltük, egyébként ennyi jelölésünk nem is volt még soha egy pályán, tehát ez már a negyedik. Zöld csíkkal jelöltük itt ezt a belső pult, úgynevezett medencét, ami pumpapályába itthon integrálva még nem készült el. Tehát ez Németországban, Svájcban egy külön sajátosság általában a pályáknak. Nagyon szeretik a gyerekek meg a rolleresek. Kicsit egy ilyen skateparkos jellegű elem, hogy védőfelszerelések használata kötelező, tehát nem hogy erősen ajánlott, hanem hogy kifejezetten kötelező. A bukós isak az teljesen alapeleme ahhoz, hogy használjuk a pályát. Ajánlott még térdvédő, könyökvédő, igazából bármilyen olyan védőeszköz, amit jónak látunk, és ez 2-től 99 éves korig tényleg bárki használhatja, és megtalálja a saját szintjét a pályán.
A Sátoralja újhelyi pumpapálya kapcsán Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkár hangsúlyozta, a kormányzat támogatásával egyre több olyan beruházás épül, amely a gyermekek, a fiatalok számára vonzó, szabadidős időtöltést kínál.
Az egész országban az a probléma, hogy a gyerekeket is és a felnőtteket is nagyon nehéz megszólítani és rávenni arra, hogy mozogjanak. És hát most, amikor itt van ez a mobiltelefonos világ, akkor igazából azt mondhatjuk, hogy még soha ilyen nehéz nem volt elérni a gyerekeket, mert soha nem volt ilyen erős versenytárs. és nekünk az a feladatunk, hogy valahogy megszólítsuk, és elérjük őket, és rávegyük őket, hogy tegyék le a mobiltelefont, és mozogjanak, és ez különböző attrakciókat kell kínálni, olyan mozgásformákat, amiket élveznek. Mi nem akarjuk megmondani, hogy melyik gyerek mit mozogjon, tehát hogyha valaki mondjuk korcsolyázni, hokkizni szeret, itt van egy fantasztikus jégpálya. Ha valaki mászni szeret, itt van egy fantasztikus mászóterem. Ha valaki evezni szeret, itt van a bodrog. De vannak sokan, akik biciklizni szeretnek, és van egy lehetőség, hogy biciklizünk az emblémben, de van, akik inkább ezt a trükkös műfajt szeretik, és nekik ez óriási dolog, hogy itt a térségben most ebben az évben 3 pumpapálya is felépül. Az egyik itt Sátorra jöjjön.
A Sajó-Bódva völgye és környéke hulladékkezelési önkormányzati társulás szemléletformáló kampányának célkitűzése az illegális hulladéklerakók elleni küzdelem és a divatipar felhalmozására való felhívás volt. Jakubcsek Gabriella műsorvezető az akcióhoz immár másodszor adta arcát, és vállalta el a felkérést, hogy a záró eseményen műsorvezetőként fogja össze a programot. A műsorvezető a környezetvédelem egyik nagyköveteként úgy véli, társadalmi felelősségünk elvitathatatlan a környezetszennyezés megakadályozásában, a fenntartható gondolkodás kialakításában, és ehhez összefogásra van szükség.
Azt hiszem, hogy soha nem jutottam volna el Szuhakállóra egy szelektív szemét szelektálásra, hogy jól mondjam. Tehát egy olyan élmény volt nekem, szó szerint megrázó élmény, de egyben felemelő élmény is egy ilyen helyen járni. Aztán ugye voltam egy általános iskolában, ahol gyerekekkel beszélgettem, akik nagyon cukik voltak, és azért mindig egy ilyen jó érzéssel tölt el, hogy van remény. Utána Miskolci Egyetemen voltam, ami hát szintén egy nagyon érdekes dolog volt, ahol megtanultam, hogy tulajdonképpen a hulladék az egy nyersanyag, valamint egy bánya látogatáson. Én nem tudtam, hogy ennyi ilyen hulladéktelep van. Azt látom én is az országba járva, hogy tényleg egy ilyen borzasztó látvány, amikor az erdő közepén áll egy ilyen kupac, és nálunk azért nagyon sok van, de hogy ezek évtizedekig ott maradnak, ezt nem gondoltam volna. Úgyhogy ebben mindenképpen egy fontos dolgunk van, hogy itt valamilyen módon a jövőt nemzedékét erre felkészítsük. Úgyhogy ez nem volt kérdés, hogy elvállaljam. Én nagyon radikális vagyok ebben az ügyben. Én ha látom, hogy valaki eldob akár egy csikket, akár egy papírdarabot, akkor én nagyon udvariasan kiszoktam szólni, hogy bocsánat, elhagyott valamit. És általában az első reakció az az, hogy azt hiszi, hogy pénzt is oda néz. És tudom, hogy ennek van egy picit megszégyenítő hatása, de mégis azt kell, hogy mondjam, hogy mégis talán inkább úgy hívom rá fel a figyelmet, hogy adok neki egy esélyt, hogy tényleg csak véletlenül hagyta el. De nem nagyon tudom szó nélkül hagyni. És érdekes, hogy ezt mi felnőttek csináljuk többnyire, de ezt nem a gyerekek dobják el. Ezt mi dobjuk el. Mi hajítjuk el. Mi teszünk úgy, mintha ott se lett volna a kezünkbe. Tehát van egy generációs hátrányunk, az az érzésem. Engem a gyerekeim tanítottak meg szelektíven gyűjteni a szemetet. Tehát ugye nálunk egy szemetes vödör volt. Utána jött az, hogy zacskót teszel bele, és utána jött az, hogy meg kellett tanulnunk, hogy egyáltalán szétszortírozod. Ők már ebben nőttek fel, tehát nekik ez evidens, hogy ott állnak a szelektív személygyűjtő kosarak a lakásukba. Tehát ez mindenképpen már az elmúlt 10 évnek egy hozadéka. De van egy társadalmi felelősség is. És ez az, amiért a programokat meg kell csinálni. Tehát az, hogy a környezet, egy ország, hogy reagálunk arra, hogy közösségben, hogy reagálunk arra, hogy a környezetünk hogy néz ki, ez társadalmi kérdés, ez nem csak a családból jön. Tehát mondjuk, ha elmész Svájcba, ott ez nem fordulhat elő, hogy eldobod a szemetet. Vagy elmész Japánba, ott mindenki hazaviszi a szemetet a táskájába, és otthon dobja ki. Tehát vannak társadalmi konszenzusok. Nekünk ezeket a társadalmi konszenzusokat is valahogy meg kell lépni, és az, hogy ne legyen illegális szemét lerakó hely, ebben az kell, hogy lássa, hogy van egy mozgalom, hogy benne van a rendőrség, hogy esetleg van egy nyílt telefonszám, ahol ezt be lehet jelenteni. Tehát, hogy Ha látja, hogy ezt nem lehet büntetlenül megúszni, akkor talán változni fog valami.
Vízi madarakat etetni veszélyes lehet. Figyelmeztetnek a szakemberek Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében és Miskolcon is. Bár sokan úgy gondolják, hogy ezzel segítik a tőkés récéket és más vízi madarakat, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szerint ez tömegesen veszélyezteti az állatokat. Az etetés miatt a madarak összetorlódnak, agresszívabbá válhatnak, a megmaradt eleség pedig rontja a tavak minőségét és a patkányokat is odavonza. A természetvédők ezért arra kérik a kirándulókat, hogy sehol és semmivel ne etessék a vízi madarakat. A részletekről Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvívője adott tájékoztatást.
Ugye ugyanarról a problémakörről van szó, nyáron szokott kezdődni az etetés, amikor megyünk a strandra, ugye a közleményt általában a vakáció kitörése után egy-két héttel szoktuk kiadni nyáron, hogy figyelmeztessük a strandolókat, a vízpartra látogatókat, hogy ne kezdjék el, mert hogy pont ilyenkor van az egyik öngyilkos viselkedés toldás, vagy az utolsó, a harmadik öngyilkos viselkedés toldás a így etetett vízimadarak életében, ugyanis nem vonulnak el télen. Márpedig a vízimadaraknak ugye ahhoz, hogy túl tudják élni a telet, arra van szükség, hogy legyen folyékony halmazállapotú víz, tehát tavakon tudjanak a szálaszörű, a szörmű és ragadozóktól biztonságban éjszakázni, és hómentesek legyenek a legelők. Na most természetesen Alaszkában, meg Észak-Európában is vannak olyan vízimadarak, amik ott maradnak, és azt mondják, hogy lusta vagyok, vagy bármi miatt döntenek, hogy ezt iszonyatosan élvezik mondjuk a medvék, a sakálok, a rozsomák, a farkasok, és még sorolhatnám a ragadozókat, mert hogy ezek a madarak tömegével fagynak be a vízbe, és akkor ott pusztulnak el, a dögevők meg szépen összeszedegetik őket. Csak ugye amikor Európában kerül erre sor, akkor az a baj, hogy nyilván a madárnak sem jó, hogy vízbe fagy, és ott fog elpusztulni, illetve emberek elsően a tűzoltók kockáztatják ilyenkor az életüket, hogy kimentsék a madarakat. Tehát, és ennek sajnos az az alapvető oka, hogy a vízi madarak agya valahogy úgy működik, hogy elkezdjük etetni az emberek a nyári időszakban, és kikapcsol, ugye beszéltünk már erről, hogy az is óriási gondot jelent, közvetlen egészségügyi problémát jelent, hogy közel teljesen vagy teljes egészében felhagynak a természetes táplálkozással, teljesen ellustulnak, nem legelnek, ez hiánybetegségeket okoz. Tehát ezért lenne fontos, hogyha valaki ilyenkor találkozik vízparton vízimadarakkal, ne adjon nekik enni. Ugye a probléma többi eleme ugyanúgy megvan, tehát hogy ez helyi szinten rontja a vízminőséget, igen jelentős patkányinváziót tud generálni, hogy elkezdenek befagyni a vizek, egyre kisebb felületre szorulnak össze a madarak, nő köztük az agresszió, az sajnos a vízimadarak etetése, azt kell, hogy jelentsük, hogy ez állatkínzás. Ha valahol befagynak a vizek is, behavazódnak a gyepek, akkor egyszerűen elhúzódnak délebre. Így zajlik az életük. Szó nincs arról, hogy ezeket bárki etetné, ezek vadon élő állatok, tehát ők azért, mert együtt élünk, egymás közelében élünk, ők vadállatok, őrájuk az ökológiai törvények és szabályok érvényesülnek, ebben nincs helye az embernek, ugye bárki felteti a kérdés, hogy akkor mi a helyzet a klasszikus téli énekes madaretetéssel. Hát azt azért tudjuk megcsinálni, mert ott a természetes viszonyokat utánozzuk, tehát ugye amikor megélnek őszre a természetes magraktárak, akkor abból ugyanúgy egy helyen van nagyon sok koncentráltan, mint az etetőben. A gyümölcs, az alma ugyanúgy őszre érik meg, a bogyós termések jelentős többsége, és az áti zsiradékkal pedig egyrészt az áti tetemeket utánozzuk, másrészt pedig a kéregrepedésben átfelő rovarok magas zsírtartalmát. Tehát ott azért lehet azt végezni, mert az nem okoz az énekes madarak esetében, melyeknek teljesen más az életmódja, mint a vízimadarakének, nem okoz öngyilkos viselkedést, tortulást. De egyébként nagyon-nagyon kevés, tehát ezek a, mondjuk az európai énekes madaretetés, az amerikai kontinensen mondjuk a kolibrietetés, ezen kívül gyakorlatilag nincsen még egy olyan állatcsoport, amiben a lakosságnak azért kéne részt venni, hogy az segítsünk rajtuk, nem kell rajtuk segíteni. A legjobb segítség, hogyha nem piszkáljuk őket.
A KSH adatai szerint Miskolcon összességében stagnál a vendégészakák száma. Ez annak ellenére így van, hogy a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő és a Diósgyőri vár kiesése érezhető veszteséget jelent a város turizmusában. A statisztikák nem mutatnak jelentős visszaesést, ami meglepő a két kiemelt attrakció hiányában. Szakértők szerint a látogatók részben más programokkal pótolják az elmaradó élményeket, amiben fontos szerepe van annak is, hogy a város turisztikai szervezete aktív Miskolc turisztikai programot hirdetett. A cél, hogy a város a korlátozások ellenére is vonzó úti cél maradjon a turisták számára. A részletekről Fekete Angyal Enikő, a Midmár Nonprofit Kft. Ügyvezetője adott tájékoztatást.
Miskolc esetében egyértelmű hívószó az aktív turizmus és a zöld turizmus. Ráadásul ez tudatos törekvésünk is Miskolc turisztikai brandváltása kapcsán, hogy erre szeretnénk építeni Miskolc új turisztikai arculatát. Miért beszélek én ilyenekről? Az a helyzet, hogy nekünk turisztikai szempontból komoly kihívás jelent az, hogy nem igazán történt meg az elmúlt több évtizedben a városnak a markáns brandváltása. Ugye ez a belföldi potenciális vendégek fejében még mindig egy kicsit valahol ilyen volt gyárvárosként, iparvárosként él, holott mi, akik itt élünk, pontosan tudjuk, hogy mi a város fekvése, milyen kivételes adottságai vannak Miskolcnak turisztikai szempontból. Ezek kicsit már ilyen közhelyként szoktuk emlegetni, ugye, hogy Miskolcnak milyen fantasztikus lehetőségei, adottságai vannak. Hát mi most már szeretnénk ezt nem egyszerűen csak közhelyként emlegetni, hanem abszolút rendelkezésre álló tőkeként, potenciálként kihasználni a turizmus növelés érdekében, és ami az egyik legfontosabb feladatunk ahhoz, hogy vonzóvá tudjuk tenni mind a Magyarországon élők, mind a határokon túlélők számára Miskolcot, mint turisztikai desztinációt, ahhoz egészen egyszerűen egy tudatosan fel kell építenünk a város új arculatát, és ezt mi a Miskolca Bükkvárosa programra építjük. Ennek keretében pontosan tudjuk, ugye, hogy Miskolcot a évmilliók óta a Bükk veszi körül, a Bükk ölelésében fekszik a város. A város egyik területe a Bükki Nemzeti Park része egyúttal. Gyakorlatilag Lilafüred és Miskolc-Tapolca is szintén a Bükkben fekszik, úgyhogy itt alapvető, hogy mi a Bükk erőforrásra építjük a turizmust. És arról nem is beszélve, hogy az a helyzet, hogy egy viszonylagos jó hírről tudok beszámolni, annak ellenére, hogy mindannyian tudjuk, hogy egy éve ugye nincs barlangfürdőnk, vagy több mint egy éve. De amit pozitív eredményként el tudunk könyvelni, az az, hogy a vendégészaka számunk és a vendégérkezés számunk minimálisat esett vissza, tehát majdhogy nem stagnálás közelébe tudjuk az év végével az eredményeket. Ez mit üzen nekünk? Azt üzeni nekünk, hogy Miskolc egy olyan desztináció, egy olyan turisztikai célpont, amelyik a két nagy attrakciója nélkül, tehát a barlangfürdő és a Diósgyőri vár nélkül is képes azt a vendégészaka számot produkálni, amit korábban a két nagy attrakció meglétével együtt volt képes. És itt mi az, ami alapvetően a vendégészakák számát jelentős részben generálja? Az aktív turizmus, a zöld turizmus, tehát Miskolc fekvése, Miskolc speciális fekvése, az, hogy Miskolc az UNESCO globális geopark része, az, hogy itt olyan természeti környezet található a városban, és ehhez kapcsolódóan olyan gasztronómia, amire mi nagyon speciálisan tudunk építeni, és ami alapján nagyon klasszul tudjuk Miskolcot, mint turisztikai úti célt pozícionálni. Úgyhogy ezért ez a tudatos döntésünk, hogy nem véletlenül választottuk ezt a tematikát arra, hogy Miskolc új turisztikai arculatát felépítsük. Természetesen nagyon várjuk vissza a barlangfürdőt a kínálatba, és nagyon fogunk annak is örülni, hogyha a Diósgyőri vár újra nyit, de az alapokat meg tudjuk teremteni a Bükkvárosa programhoz kapcsolódóan a zöld turizmuson keresztül.
sikeres évet zárta a Miskolci Egyetem. 2025-ben több jelentős infrastruktúrális fejlesztés valósult meg az intézményben. Az elmúlt évben Sejong intézet is indult az egyetemen, tovább erősítve a nemzetközi kapcsolatrendszert. Az intézet a koreai nyelv és kultúra oktatásával új nemzetközi lehetőségeket kínál a hallgatóknak. Ezen kívül a Miskolci Egyetem több rangos felsőoktatási rangsorban is előkelő helyezést ért el. A részletekről Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora adott tájékoztatást.
2021-től kezdve folyamatos infrastruktúrafejlesztésben vagyunk, és ez nem is ért véget, és folytatódik a következő években. Ami nagyon fontos volt számunkra, az a kollégiumok felújítása, hiszen ezeket a kollégiumokat, amikor építették, megfelelt az akkori kor kihívásainak, aztán mára már az élet más igényt támaszt, mondjuk így, a hallgatói szállások tekintetében is, és lényegében a 6 kollégiumból 5 már teljesen megújult, és a 2. kollégium felújítása zajlik reményeim szerint, ha nincs csúszás a kivitelezésben, akkor következő tanév szeptemberétől már az felújított 2. kollégium is várja a hallgatókat. Ez nagyon fontos. Az egyetemi étterem és rendezvényközpont felújítása, átadása is megtörtént 2025-ben. Én azt hiszem, hogy szintén egy nagyon jó sikerült beruházás, illetve átadtunk egy családbarát épületet a valamikori bölcsészépület után, ahogy Tapolca felé megyünk. Itt a bölcsödét újítottuk fel, és olyan közösségi teret, ahol majd a következő nyári szünetben már nyári táborokat tudunk szervezni majd, főként a dolgozók gyerekeinek, és átadtunk apartmanokat. Most fogjuk kialakítani azt a pályázati konstrukciót, amivel fiatal családos kollégák, doktoranduszok tudnak majd pályakezdéshez lakhatási támogatást kapni az egyetem révén, illetve hát vannak olyan kisebb, nagyobb beruházások, amelyek folyamatban vannak, és talán kevésbé látszódik kifelé, mert mondjuk tantermeket újítunk föl, ez is fontos, de ugyanúgy fontos, hogy a Földes Ferenc gimnáziumban is újítottunk tantermeket. Apróbb karbantartási munkálatok mindenütt vannak, Ferenciben és Földesben is, nálunk is az egyetemen. És hát ugye a korábbi, ugye most ez 25-ös évről beszélünk, de azt megelőző évben is adtunk át infrastruktúrát, felújított infrastruktúrát, és folytatjuk ezt a következő időszakban is. Egyrészt az egyetemi tudományos láthatóságot leginkább talán az a publikációs teljesítmény mutatja kifelé, amit az egyetemi kollégák végeznek el. Ezt ráadásul méri az ágazatirányításért felelős minisztérium, hiszen ez teljesítményindikátornak számít, és ezután állami támogatást kapunk. Azt tudom mondani, hogy a 2024-25-ös évet is, 25-ös még nincs teljesen lezárva, tehát a publikáció az nem feltétlenül naptári évhez kötődik, de 24-es évet, ami alapján 25-ben a finanszírozást kaptuk, hála Isten 100%-osan sikerült teljesíteni, mind a hazai Magyar Tudományos Művektárában látható publikációk tekintetében, mind pedig a nemzetközi publikációk vonatkozásában, tehát hoztuk az elvárt számokat. Rangsorokon rajta maradtunk, 3 nemzetközi rangsor az, amin szereplünk, a RUR, a DÖH és a QS rangsor, generális, általános rangsorral, de szakterületeket mérve ott még jobb helyen vagyunk, 560 körül a általában műszaki területeknél, de például konkrétan az olajmérnök képzésnél bent vagyunk az első 150-ben a rangsor tekintetében, illetve 7 olyan kutatónk van, akiket a Stanford kutatói listáján, ahol az első 2%-át veszik a nemzetközi tudományos világban, szerepelnek. Emellett szakmai konferenciák fémjelzik ezt az évet, számtalan olyan vállalati együttműködést kötöttünk, amelynek konkrét kézzel fogható eredménye is van. Épp csak egy példát a sok közül említsem, a logisztikai labor átadását, veszélyes áru logisztikai labor átadást sikerült, illetve külön megemlíteném a legkisebb gyerekünket, az ázsiai intézetünket, a Sejong intézetet, amire különösen büszke vagyok, hiszen 77 pályázat volt a világban Sejong intézet alapítására, 11 egyetem nyerte el a pályázatot, és a 11 közül mindössze 3 európai, és ezek között vagyunk mi.
Thank you.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.